Ida maga keresett lakást Csaba műterme közelében. Talált megint bútorozottat, egy özvegyhölgynek a lakását. Csak háromszobás kis lakás, és árasabb a bíróék lakásánál, s konyha edényeket is kellett beszerezniük. De hát az a fő, hogy Csaba dolgozhasson. Ida megint talált kedves női barátra a házban, egy zeneiskolai professzor kisasszonyra, meg annak a húgára. Mind a kettő túl már a virágzás korán, s mind a kettő ritkás, aprófogú és szeplős, csontos bajorlány. És mind a kettő sóhajtja, hogy milyen nehéz a férjhez jutás a mai világban. Már nincs szerelem, csak számoló tábla. A két kisasszony aztán még vagy négy más őszi virággal kapcsolta ismeretségbe Idát. Délutánonként muzsikáltak, esténként színházba hangversenyekre jártak, Milnernét is persze a társaságukba vonva, és hát olykor a karperec is rajta volt Ida kezén. De Csaba is elment néha velük, mikor esős volt az idő, hogy csak déltájt festhetett valamicskét. Február végére mindenképpen Rámában akarta látni a képét. Eleinte a párizsi tárlatra szánta, aztán a Münchenire. Januáriusban már arra gondolt, hogy a kép magyar levegőjét nem értik meg az idegenek, Pesten kell bemutatnia. Már akkor a kép kész is volt. Meg is írta Tinyakovnak, hogy megnézheti Pesten, ha akarja. Tinyakov telegramban felelt, kérek róla fotográfiát, a képet majd a pesti orosz konzulátus útján juttassa hozzám. Idának igen tetszett a kép, persze nem hangosan, s legjobban hát a fő figura. Szép is volt az a haldokló női arc, szebb is az ő arcánál, bár ezt nem ő gondolta, csak a két kisasszony susogta a háta mögött. Az angyal finom kezét is az ő kezéről festette Csaba otthon. Az egyik kéznek széjjel az ujjai a rögös földön, a másik kéz ereje hagyottan lecsüngő. Különösen mesteri volt az alól fordult szárny tollainak a szerteziláltsága, a másik szárnynak erőtlen elvetődése. Vagy öt férfi és vagy hat asszony a bámuló, és vagy három gyermek. A férfiak körül háromnak áhítatosan a markában a süvege. Valamennyinek az arca ilyetten csodálkozó és naptól barna. Durva nagy kezük, különösen szembeötlő, hogy az angyal két finom szép kis keze ott fehérlik. Hátul patakmalom, szamarastaiga, futó gyermekek vagy öten. Egyik a kezét is a szájához emelve kiált be a malomba. A másik hívónint valakinek oda futtában. Fűszfák, nyárfák kéklenek a messze távolban a kaszáló mögött. Csaba egy vasárnap a barátait összehívta, hogy megmutassa nekik a képet. Kérlek, csak a hibát, csak ami hibát látsz. Hát a jó barátok meg is jelentek. Néztek, hallgattak. Hátra lépkedtek, távolból is szemlélődtek. Közel is hajoltak, úgy is vizsgálódtak. No, hát remek, mondta egyik másik. Remek? Gratulálok! És dicsértek egyes részeket is. De mind olyan komoly arccal, mintha nekik kellene közös költségen megvenniük a képet. Ida 11 óra tájt egy tál tepertős pogácsát tétetett Katival az asztalra, s egy palack konyakot és szivart is. A festők mindjárt megvidámultak, különösen Kender. Idának még inkább dicsérték a képet, és gratuláltak, hogy a férje egy ugrással a nagy művészek között terem. Csaba azonban borogva állt a képe előtt. Nem azt várta ő, hogy dicsérjék, hanem azt, hogy amit az ő szeme nem lát, mondják meg, most még javíthat rajta. Ha valaki Munkácsinak a honfoglalására már a kép vázlásakor megmondja, Miska, ez színpadi csoportkép. Ha valaki Ticiánnak megmondja annak idején a velencei Mária templomba menetelére, hogy a gyermek Mária figurája túlságosan kicsiny, s a koponyája haja búbosabb a kelleténél, arca nem bájos gyermekleányarc, mint ahogy a Laokon szobor gyermekeinek is az a hibájuk, hogy a fejük nem gyermekfej. Egy óra felé, mikor már eloszlott a társaság, csak Kender udvarolt még az asztalnál a koma asszonynak, meg Mikei és Borbereki áldogált még ott, de már ők is a kalapjukat lógatva, Csaba megszólalt. Maradjatok még! S idegesen csapott az asztalra. Hát egyetlen jó barátom nincs nekem, mikor legjobban kellene? De hát mit akarsz? Hörkent rá Mikei. A képet szép is, jó is. Van benne valami, ami az örök műveken, de viszont nincs benne valami, aminek benne kellene lennie. Nem tudom micsoda, hát nem is mondhatom meg, hogy micsoda. Lehetetlen, hogy ne lássatok itt hibákat a festésben is. Ti is tudjátok, hogy maga a festő néha csak évek múltával látja meg a képének egyik-másik hibáját. Minden festőnek hályog van a szemén. Benne látja a képében azt is, amit csak beleérzett. Mindent olyannak lát, amilyennek elképzelte, nem ahogyan megfestette, míg meleg tőle a feje. Borbereki vállat vont. Én azt gondolom, hogy ebből a képből nem hiányzik semmi. Csak a téma maga annyira új, hogy szinte ordít. Hát most már én is sejtem, eszmélkedett Mikei, hogy mi az, amit én itt hiánynak érzek. Ez a kép történelmi kép voltaképpen. A történelmi képen mindig látható az is, ami nincs rajta, az előzmény. Mi ennek a történetnek az előzménye? Borbereki is csak nézett, gondolkodott. Csak ugyan, hát ez... Még, zaklatta őket Csaba. Mondjatok még valamit, ami hiba, ami hiány, amit én nem látok. Borbereki vállat vont. Vesz össze velünk este a Luitpoltban, majd akkor megmondjuk. Kender maradt utolsónak. Ne hallgass rájuk, komám, végasztalta bizalmasan. Az a valóság, hogy a képed nagyszerű, remek mű. Ilyet nem alkotott senki ebben a században. Ez az igazság, komám. Nincs ebben hiba, komám, egy vonás se. Csak művészet és művészet. Én mondom. Csaba ránézett. S kérsz 50 márkát. Csak 20-at, komám, nem többe, csak 20-at. Ida már ezeket a beszélgetéseket nem hallotta. Csodálkozott az ebéd folyamán, hogy Csaba még a szokottnál is komolyabb. Mi lelte, ha szabad tudnom? Szólalt meg a szivarnál. Nem tökéletes a képem. Nem tökéletes? Mindenki magasztalja, hogy remek mű. Valami hiányzik belőle, és teljesen igaz, Mikei látta meg. Mikei magához képest fakupa. A fakupa bírálja-e az aranysárleget? Csaba szomorkásan mosolygott. Köszönöm ezt a kedves bosszankodását, de hát hiába, igaz. És elmondta neki, mi hiányzik. Ida összevont szemöldökkel hallgatta. No hát, csapott az asztalra. Akkor ön is fakupának érzi magát. Bocsánat a szóért, de ez az igaz. Mert ez a kép nem történelmi kép, az a kép ballada. A balladában homálynak nevezzük, ami nincs szemünk elé írva, de a műbe beleérezhető. Képben, ahogy hallom, hiánynak nevezik. Éppenséggel nem hiány, sőt a fő értéke az benne az égi vonás. A más világról nekünk nincsenek értesüléseink. Ez a keleve meteor. Honnan jött? A rejtelmek világából. Miért jött? Nem tudjuk. De előttünk esett le a földre, s ezt a momentumot ábrázolja a kép. Csaba hanyat dőlve bámult Idára. Még a haja is borzadozott. Meteor, rebegte elnedvesült szemmel. Meteor! Ida, hogy csókoljam meg magát, legalább a kezét? Meteor! Ahogy Zicsi Mihály festette a hullócsillagot, de ez az én képemhez mérve subick! Ida kissé sértődve, de örömtől is dobogó szívvel sietett ki a szobából, hogy a késcsóktól nem szabadulhatott. Csaba hát dolgozott tovább. Ő maga talált rá, hogy a fő figurája elé néhány szál laboda, mácsonya fűszál, mi illik még, rá kell festenie, s hogy ezek a növények a fő figuráján távlatilag átnyulladjanak. Munkácsinak a Pilátus előtt álló Krisztusát is így előzi a római katona dárdája. Talált afféle száraz preparátumokat a festőakadémia szertárában, könyvekben is. Csak épp, hogy a képe világításának a vonalába kellett beillesztenie. Már akkor a megmaradt apró vázlatokat és próbaképeket is eladogatták, hogy ne kelljen azoknak is külön láda, külön pakolózás Pestre. Münchenben jobban meg is veszik. és hát Csaba megint új képen dolgozik, megint csak sokasodik az apró. Ráírta mindeniknek a rámájára hátul, mennyi az, amelyen alul Ida ne adja el a képet. Az első és az utolsó numerust ne nézd Ida, csak ami közbül van. Jolán képére nem írt semmit. Ida értette.